Drága mennyei atyám, hálát adunk neked. Hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk, hogy együtt lehetünk. Hálát adunk neked azért is, hogy nem hagysz bennünket táplálék nélkül. Mert a te igéd az a mi táplálékunk. Köszönjük, drága mennyei atyám, hogy a te kegyelmedből ma együtt lehetünk. És köszönjük, atyám, hogy ma szólsz hozzánk a te igéden keresztül. És köszönjük, hogy a Szent Szellem pedig kijelentést ad nekünk a te igédről, a te igazságodról, hogy növekedjünk te benned. Hogy növekedjünk azon a hamisítatlan tejen, ami tőled való. Hogy később már ne csak tejen éljünk, hanem a kemény eledelt is elbírjuk. Atyám, tudjuk, hogy te azt akarod, hogy mi gyümölcsöt teremjünk, hogy mi jó gyümölcsöt teremjünk. Ehhez, hogy jó gyümölcs legyen, jó magra van szükség, és a te igéd az egy jó mag, amely jó gyümölcsöt terem az életünkben. És a te akaratod az, hogy nekünk jó gyümölcseink, az ige szerint való gyümölcseink legyenek. Köszönjük neked, atyám. Köszönjük, hogy felkészítetted a szívünket, hogy készen állunk arra, hogy befogadjuk a te beszédedet, és meghalljuk a te igédet, és mint a bölcsember megcselekedjük azt, amit te mondtál, hogy épüljünk általad, hogy áldásokat vehessünk. Köszönjük neked, drága mennyei atyám, és minden hálát és minden dicsőséget neked adunk, mert a tiéd, az ország tiéd, a hatalom és minden dicsőség a tiéd örökkön örökké. Ámen. Foglaljatok helyet, kérlek benneteket. Ma nagyon sok igét fogunk megnézni, és hiszem, hogy a mai üzenet meg fog áldani benneteket. Nagyon alap dolgokat hoztam, amiről ma lesz szó, azok a hitünknek az alapjai. Bár tudom, hogy vannak nagyon-nagyon régi hívők közöttünk, de ezekhez az alapokhoz soha-soha nem árt visszatérni. És hiszem, hogy Isten ma fog nekünk kijelentést adni az igéből. Nagyon sokszor vagyunk, hogy Isten igéjével, hogy azt hiszük, hogy mi már mindent tudunk, és hogy ha ezt hiszük, akkor nem jó a hitünk. Isten igéje mindig tud nekünk újabb és újabb kijelentést adni, még alap dolgokban is, amit az ember már nagyon sokszor elolvasott az igében, amiről azt hiszi, hogy már teljes megértése van, és nagyon sokszor derül ki, hogy igazándiból csak a felszínt kapargatjuk még mindig. Ma egy kicsit az igének a mélységeire fogunk nézni, és nagyon-nagyon sok igeverset fogunk megnézni. Én azt mondom, hogy ezeket írjátok föl, esetleg jegyezzétek meg, nem fogunk mindeknek annyira mélyére jutni, de minden esetre sok igét fogunk érinteni a mai napon. Úgyhogy vetítsük is ki az első igénket, a 2 Péter 1-3. És ez az ige verse így szól, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Hát ez egy nagyon csodálatos és nagyon biztató és nagyon dicsőséges ige vers, hiszen a világon van közel 2 milliárd ember, aki kereszténynek mondja magát, és nagyon sokszor függetlenül attól, hogy Isten ezt már megtette, hogy Isten elvégezte, és hogy az ő isteni ereje, az megajándékozott mindennel, ami szükséges ahhoz, hogy mi áldott, bőséges, gyarapodó és növekvő életet éljünk az életünk minden területén, ennek ellenére látjuk, hogy nem minden keresztény birtokolja Istennek ezeket az áldásait. És ha végignézzük a versnek a második felét, az arról szól, hogy annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és a hatalmával elhívott. Tehát az elejét nem értjük akkor, hogyha a vers második részére nem fektetünk nagyobb hangsúlyt, ugyanis hogy tud megtörténni mindez, hogy mindazokat az ígéreteket, amelyet Isten odaadott az ő népének, azokat tudjuk birtokolni. Egyetlen módon az ő megismerése által. És ma arról fogok beszélni, és az igének olyan konkrét gyakorlati hatásait vizsgáljuk meg, amelyeket Isten igéje fejt ki bennünk, ha hittel, engedelmességgel fogadjuk és alkalmazzuk Isten igének a tanításait. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy hogyan építkezzünk a kősziklára. Az elmúlt időszakban is Isten igéről beszéltem, és úgy gondolom, hogy ezzel a mai üzenettel sem fogunk mindent kimeríteni, amit erről a témakörről, amit Isten igéről nekünk tudni kell, és erről sokkal-sokkal mélyebb kijelentéseket kell, hogy kapjunk. Nézzük, a keresztény hitünknek az alapjait fogjuk megnézni. Tehát a Biblia a hívő ember életét több helyen is egy építkezéshez hasonlítja, egy házhoz hasonlítja, olyan módon, olyan példázatokat hoz, mint ahogy például egy ház felépül. Nagyon sok ígét találunk ezzel kapcsolatban a Bibliában, nézzük a Júdás 20-at. Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Szellem által. A Biblia azt mondja, hogy építkezünk, mibe épüljünk? Építkezünk a hitünkben. A Biblia itt egy építkezésről beszél. Aztán az 1 Korintus 3.9.10 a következőt mondja. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagyunk. Tudjuk, hogy az Ószövetségben Isten egy valódi épületben lakott, az Ószövetségi templomban, a Szentek Szentjében, de az Ószövetségi templomot Isten lerontotta, ketté hasította a kárpitot, és Isten nem akar közösségbe lenni téglával, meg balterral, meg különféle építőanyagokkal, hanem Isten az emberrel, az élő kövekkel, az emberrel akar élő kapcsolatba lenni. Tehát mi vagyunk az Isten épülete. Ha te a templomot keresed, akkor a templomok itt ülnek most, itt vagyunk, mi vagyunk Istennek a temploma. Isten temploma az nem egy épület, azaz nem egy építmény, mert tornya van, meg nem tudom mi van, hanem Istennek a temploma mi vagyunk, mert az Isten szelleme lakozik bennünk. Tehát Isten bennünket egy épülethez hasonlít, egy felépítményhez, és Isten szántóföldje, a 10. vers pedig azt mondja, az Istennek nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban meglássa, hogy mi módon épít rá. Tudjuk, hogy ha építkezésről beszélünk fizikai szinten, akkor az épületnek a nagyságát mi határozza meg, hogy mekkora lehet. Én nem vagyok egy nagy építész, de azt mindenki tudja, hogy ahhoz egy nagyon-nagyon erős alapra van szükségünk. Hogy egy ház milyen magas lehet, hogy mekkora terhet bír el, és milyen erős és milyen időtálló, az meghatározó, hogy milyen alapra, ha ez igaz fizikai értelemben, akkor ez ugyanúgy igaz szellemi értelemben is. Ugyanis nem mindegy, hogy a hitünket, az életünket milyen alapra építjük föl. A Biblia erről nagyon-nagyon világosan beszél. Ha egy épületnek nem jó az alapja, akkor az épület az nagyon könnyen összeomolhat, és ugyanígy van ez a mi keresztény életünkkel, így van ez a keresztény hitünkkel is, hogyha nem megfelelő alapot veszünk, akkor összeomlik az életünk. És ezért van az én meglátásom, illetve az ige állítása szerint sok embernek, sok hívőnek, sok kereszténynek romba az élete, mert rossz alapra építettek. Ezekről a rossz alapokról majd fogok beszélni, hogy mik lehetnek ezek a rossz alapok, és mi a jó alap, erről a Biblia szintén beszél. Még egy ígét nézzünk meg ezzel kapcsolatban, az apostolok cselekedetei 20.32, és most atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat nektek örökséget minden szentek között. Itt valójában el is árulta a nagy titkot, hogy mit építsünk az alapra, és hogyan építsünk az alapra, és mi legyen a mi alapunk. Tehát mi az, ami felépíthet bennünket, hogy az ő kegyelmességének az igéjére aki, és nézd meg, nem azt mondja ami, személyként nevezi, aki felépíthet és adhat nektek örökséget. De hogyan tudjuk elvenni azt az örökséget? Ugye a Biblia tanítja, a római levélben olvassuk, hogy örökösei vagyunk Istennek, és örökös társai vagyunk pedig az Úr Jézus Krisztusnak. Hogyan tudjuk birtokba venni ezt az örökséget? Mert ez a kérdés. Örökölhetsz te bármit, hogyha azt nem tudod birtokba venni. Lehet örökséged, az még nem biztos, hogy attól birtokolni is fogod. És én azt hiszem, hogy tudjátok, hogy amiről mi beszélünk, ami a mi hitünknek az alapja, ami a mi erős kősziklánk, az nem más, mint Istennek az igéje. Ez az az alap, amire minden keresztény hitének épülnie kell. 1 Korintus 3.11, és ez nagyon fontos alapigevers a mai napon is, mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett. Kicsoda ez a fundamentum? Jézus Krisztus, Jézus Krisztus, Jézus Krisztusra épül az egyház. Jézus Krisztus átszövi az egész Bibliát, az egész írásoktól. Ő az alfa és az omega, ő a kezdet és a vég. És ő rá épül, ő az a biztos alap, amire fölépíthetjük az életünket. Tehát nem a vallásra, nem egy egyházra, nem egy személyre, pontosabban egy világi személyre, egy földi személyre, hanem az igére, Jézus Krisztusra épül az egyház. És ez átszövi az egész Bibliát, nézzünk az Ószövetségből is egy igét, az Ézsaiás 28.16-ot. Azért itt szól az Úristen, ímé Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki hisz benne, az nem fut. Tehát az ószövetségi profétákon is, keresztül is kijelentette Isten, hogy egy olyan kő, egy olyan alap lesz letéve, amelyen a pokolnak a kapui sem vesznek diadalmat. Egy olyan erős alap, amire bátran mindenki fölépítheti az ő életét. Tehát ebből is lehet látni azt, hogy a teljes Ószövetség és az Új Szövetség is összhangban, és az élet igazi alapköve maga Jézus Krisztus. Senki és semmi más. Aki más alapra épít, az nagyon-nagyon eltévesztette. Tehát nem a vallásra, nem valamelyik felekezetre, valamelyik gyülekezetre, és nem földi személyre. És bizony vannak olyan elképzelések, vannak olyan tradíciók, vannak olyan gondolkodás, hogy mód tetten érhető Krisztus testébe, hogy az egyház egy tanítványára épült Jézus Krisztusnak. Ha ez így lenne, akkor ez a ház, ez egy nagyon-nagyon ingatag épület lenne, hogyha ez emberre lenne építve. Ez a ház, ez a Jézus Krisztusra épült. A Máté 16-ot nagyon jól ismeritek, a Péternek kijelentést, amikor Jézus maga megkérdezi a tanítványait, hogy engem kinek mondanak az emberek. Mi a véleményük az embereknek Jézusról? Egyik azt mondja, hogy proféta, a másik ezt mondja, a harmadik azt mondja. De Jézus egy kérdést tett fel Péternek, és tőle kérdezte meg, de ti kinek mondatok engem? És ugye Péter ekkor kapta azt a kijelentést, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Na, nézzük meg, hogy ugye erről a beszélgetésről sokan azt feltételezik, hogy hát igen, Péter a kőszikla, és Péterre építette Isten az Anya Szent Egyházat. De ez az igevers, ez sokkal, de sokkal fontosabb ez a téma attól, mint hogy sem, ezt felületesen kezeljük, úgyhogy ennek az igének majd kicsit a mélyére nézünk. Nézzük, ugye Jézus mit felelt neki, azt mondja, hogy te Péter vagy. Na most meg kell tudnunk azt, hogy az Ószövetség az óarámi nyelven, illetve héber nyelven íródott, és az Új Szövetség görög nyelven íródott. És a Petrosz és a Petra az két különböző szó. Itt valójában Jézus, amikor ezt mondta egy, hát azt mondani, hogy szójáték, az talán egy kicsit túlzás lenne, de amikor azt mondta, hogy Péter vagy, azt jelenti, hogy Petrosz. A Petrosz egy kő darabkát jelent. Nem kősziklát jelent, hanem egy kő darabkát. És amikor megkérdezték, hogy mire építjük az egyházat, arra a Krisztusra, akiről a Péter a kijelentést kapott, nem a Petroszra, hanem a Petrára. A Petra az pedig a kő sziklát, a kő tömböt jelenti. És erre ezen a kősziklán, a Petrán építem föl az én anyaszent egyházamat. Péter erről kapott kijelentést, és ha megnézed Péter első levelét, ott Péter pontosabban leírja, hogy mi mint élő kövek. Ha az egyház csak egy kő darabkán állna, hát akkor egy nagyon-nagyon ingatag egyház lenne, ha Péterre lenne alapozva, akkor ez a világ legbizonytalanabb építménye lenne, hiszen ha tovább lapozzuk a Bibliánkat a Máté 16.22-23-ra, akkor láthatjuk azt, hogy Péter mennyire emberi, mennyire testi módon gondolkodott. Olvassuk is el az igét a Máté 16.22-23-ból. És Péter előfogván őt, kezdő őt feddeni, mondván, mentsen, Isten Uram, nem eshetik ez meg te veled. Ő pedig megfordulván mond a Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem emberi dolgokra. Na most miért mondta ezt Péter? Mert Jézus kijelentette. Kijelentette azt, hogy milyen halállal kell meghalni, kijelentette az ő megváltási tervének egy részét, és Péter ezt mivel annyira testi módon gondolkodott. Mi az, hogy Jézus meghal? Mi az, hogy őt megfeszítik? Mi az, hogy ő elmegy? Hogy szerette Jézust? És nyilván, ha valakit szeretünk, akkor azt nem akarjuk, hogy bármilyen rossz dolog történjen vele. De Péter teljesen testi, teljesen emberi és teste, teljesen világi módon közelítette meg. Tehát Jézus itt egyenesen azzal vádolta meg Pétert, hogy a gondolkodását, az embereknek a véleménye, az emberi érzések, sőt, maga a sátán befolyásolja. Hogyan lehetne egy ilyen ember a keresztény egyháznak az alapja? Gondoljatok bele. Aztán, ha tovább megyünk, megnézzük, Péter egy szeretetteljes személy. Egy dinamikus, egy igazi vezető, egy hirtelen természetű, de teljesen ember. Teljesen emberből volt, teljesen tele emberi gyarlóságokkal. Nézd meg, hogy mikor tényleg a hite megpróbáltatott, akkor egy szolgáló leánynak, ahelyett, hogy bizonyságot tett volna a mesteréről, a Krisztusról, hogy ő a messiás, akiről a kijelentést kapta, egyszerűen az emberi gyengeség, az emberi gyarlóság miatt egy szolgáló leány kellőt letagadta, megtagadta a mestert. És hogy lehetne egy ilyen ember bárminek az alapja? Aztán, ha olvassuk a Galata levélben, a második rész 11. ige versében olvassuk, amikor a tanítványok összejöttek, és Jeruzsálemből lejött Jakab, egy gyűlést tartottak, jelen volt Pál is, Péter is, Jakab is lejött, és mit csinált Péter? Eltért ő is az igétől, képmutatóskodott. Addig együtt evett a pogányokkal, amíg nem jöttek a szentek Jeruzsálemből, amíg nem jött Jakab. Aztán, amikor meglátta, hogy jönnek a többi zsidók, akkor húha, akkor különült tőlük. Akkor úgy tett volna, mintha nem azt tette volna, amit tett. Tehát nem merte fölvállalni a hitét, és igen, hát Pál apostol igen, nagyon megfette, és mondta, hogy nem a törvény cselekedeteiből van az üdvösség, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. És ha te zsidó létedre pogány módon élsz, akkor hogy kényszeríted arra? Miért akarod arra kényszeríteni a pogányokat, hogy zsidó módon éljenek? Tehát látjuk Péternek is az emberi mi voltát, látjuk az erősségeit, láttuk a gyengeségeit. És nyilván az ember nem alkalmas arra, hogy Isten ráépítse az egyházat. Ez egy nagyon bizonytalan alap lenne. Hál' Istennek nekünk egy nagyon-nagyon biztos alapunk, egy nagyon biztos kősziklánk van, őt pedig Jézus Krisztusnak hívják. És az Ószövetségben is megmutatkozik. Az egész Bibliát az elejétől a végéig átjárja ez a gondolkodásmód. Zsoltár 18.3-at, ha felolvassuk. Mit mondott Dávid? Az Úr az én kősziklám. Az én váram, szabadítom, az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, ő az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Miért volt Dávid olyan erős? Azért, mert ő fizikálisan olyan erős volt? Nem, hanem mert az ő erőssége az Úrban volt. Az ő hite a kősziklán állt, olyan megingathatatlan, rettenthetetlen, biztos alapon, amiért kimerte jelenteni, és a Zsoltárokban nagyon-nagyon sok helyen kijelenti Isten Dávid által ezeket az alapigazságokat. Itt Ószövetségről beszélek. Zsoltár 62.7-8. Szintén Dávidnak a szavai, csak ő az én kősziklám, ő a szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Ugye 300 vitézével bújdosom. Üldözte az államhatalom Saulal az élén. Rengeteg mindent kellett elszenvedni. Ráadásul az országot külső ellenségek támadták. És igen komoly harcai voltak Dávidnak. Ezt a harcot sikeresen, győztesen nem lehet megvívni Isten nélkül. És Isten ereje volt vele. No, most nézzük meg még mindig egy kicsit a Péternek egy kinyilatkoztatás, hogy hogyan állhatunk mi erre a kősziklára. Tehát nézzük meg, hogy először is, hogy történt ez a beszélgetés. Péter kivel állt szembe? Jézussal. Volt-e ott harmadik személy? Volt-e valaki, akinek közvetíteni kellett Jézus és Péter között? Ugye nem volt ilyen személy. És bizony, ma vannak egyházak, felekezetek, emberek, van olyan fajta gondolkodásmód, aki Jézus és a hívő közé, vagy az elveszett közé még valakit oda akar állítani. Péter szemtől szemben állt magával Jézussal. Tehát harmadik személy semmilyen szerepet nem játszott az eseményben. Nézzük meg a második tanúságát a Péterrel való beszélgetésnek. Péter közvetlen kijelentést kapott. Ugye mit mondott neki az Úr? Hogy ezt nem test és vér jelentette meg neked, hanem az én mennyei atyám. Ugye ott volt az ige, találkozott az igével, hallotta az igét, és ugye megnyitotta magát, és kijelentést kapott, hogy ugye te vagy a Krisztus. Tehát nem valamilyen természetes okfejtés, vagy valamilyen tanulmány után jött rá arra Péter, hogy ő kicsoda, hogy kicsoda a Krisztus, hanem közvetlenül Istentől, a Szent Szellem által kapta a kijelentést. Aztán nézzük a harmadikat, hogy Péter személyesen elismerte és igaznak fogadta el a neki kijelentett igazságot. Tehát amit a Szent Szellemtől hallott, azt ő elfogadta, és a negyedik lépés nyíltan és nyilvánosan megvallotta ezt a felismert igazságot. Valójában, úgy ahogy ezt Péter akkor megkapta, ugyanúgy Isten minden embernek ilyen módon kell, hogy kinyilatkoztassa magát. Ilyen módon tudunk ráállni a kősziklára, ilyen módon tudunk újjászületni, és ilyen módon lehetünk mi kődarabjai annak a kősziklának. Ehhez ez a négy dolog szükséges. És ha ezt Isten megtette 2000 évvel ezelőtt Péterrel, akkor megteszi a mai élő emberekkel is. Ehhez először is ismerni kell Jézust, nem test szerint kell ismerni Jézust, hanem szellem szerint, ki jelentette Péternek. Ugye, tehát ha megnézzük a péteri kinyilatkoztatást, akkor először látjuk, ugye, hogy nem Jézus emberi természetéről kapott Péter kijelentést. Tehát Péter nem csak mint embert ismerte Jézust. A világ ismerte Jézust emberként. Tudták, hogy ki volt, Názáretbe született, a názáretiek főleg ismerték test szerint, és el tudták venni a gyógyulásokat? El tudták venni az áldásokat? Nem. Péter a szellemi voltáról, az Isten voltáról, az ige voltáról kapott kijelentést Jézusnak. És ez a nagyon fontos. Rengeteg ember, nincs olyan ember a világon, aki nem hallott Jézusról. De ez nem egyenlő, ez egy természetes kijelentés. Nekünk honnan kell kijelentést venni? A szellemtől, a szellemtől. Tehát azt mondja, ugye az Úr azt mondta Péternek, nem test és vér jelentette ezt meg neked. Tehát nem valamilyen természetes vagy érzékszervi úton kapott kijelentést. Jó, tehát Isten csak a Jézus Krisztusba vetett személyes hit által adja az üdvösséget. És ezek a nagyon-nagyon alap dolgok. Ugye Róma 1.16-ot ismerjük, Pál írja a római levélben, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségre. Először zsidónak először meg görögnek. Jó, tehát nagyon-nagyon fontos különbség van az elismerés és a megismerés között. Ez egy két különböző dolog. Ugye János 17.3-ban ezt olvassuk, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Nézd meg, hogy az ige Jézus Krisztust Istennek jelenti ki. Nagyon sok ember van, aki ismeri Jézus tesz szerint, de tagadja az Isten voltát. Ha Jézus nem isteni személy, akkor nem tudott volna megváltani bennünket. Egy bűnös ember, egy ember nem tud megváltani egy másik embert, aki Ádámnak a leszármazottja, mert abban a bűn természete van. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy Jézus Istentől született, az ige lett pontosabban testé, de ezt majd még mindjárt megnézzük. Tehát az evangélium jelent, hogy általánosságban, a természeten keresztül, lelkiismeret által, hogy megismerjük Istent, mint teremtőt, mint bírót, mint egy távoli Isten. Itt a Jézus Krisztusban személyesen megjelent Isten személyéről van szó. És nézzük már is a következő verseket, a 2 Timóteus 1.12. Azért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem. És bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála lett bincsemet meg tudja őrizni amanatra. De figyeljük meg Pál mit mondott. Nem azt mondta, hogy tudom, hogy mit hittem, hanem hogy kinek hittem. Itt egy személyről, egy személyes kapcsolatról van szó. És semmi másról. Hanem tudom, hogy kinek hittem. De nagyon sokszor beszélgetünk emberekkel. Találkozunk, megkérdezzük tőle, hogy te keresztény vagy? Hát az vagyok. Hát mondja, én katolikus vagyok, én református vagyok, én baptista vagyok. Ugye sokszor kapunk ilyen válaszokat. És ilyen olyan válaszokat is kapunk, hogy hát azt hiszem, igen, talán keresztény vagyok. Remélem az vagyok, vagy próbálok az lenni. Vagy olyat is, hogy nem tudom. Na most az ilyen válaszokat, akik adnak, az egy dolog biztos. Egy dolgot mindenképpen elárulnak magukról, hogy hitük nem az egyetlen biztos alapra épül, amelyet Jézus Krisztus közvetlen, személyes megismerése jelent. Tehát ez választja el a vallást, és ez választja el a hitet. A mi hitünk, a mi alapunk, a mi kősziklánk, ő egy személy. Egy személy, egy isteni személy. Tehát hogyan építkezzünk az alapra? Erről is olvasunk a Bibliában, ismerjük a Jézus hegybeszédét a Máté 5. résztől a 7. részéig. Olvashatunk erről a Bibliában, és valójában a hegyi beszéd ebben a történetben csúcsosodik ki a bölcs és a bolond emberről. Ugye mind a két ember házat épít, Jézus azt mondja, hogy a bölcs ember, aki hallja tőlem a beszélgetéseket és megcselekszi azokat, az hasonlít a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És a bolond ember, aki hallja beszédeket és nem cselekszi, az pedig hasonlít a bolond emberhez. Miért? Mert jönnek a viharok, jönnek az árvizek, jönnek a támadások, és az a ház, az az élet, az a keresztény élet, hogyha nem Krisztusra, nem a biztos alapra épül, akkor az az épület össze fog omlani. Mind a két háznak ugyanazt a vihar kell kiállni, eső, árvizet, szelet. Tehát Krisztus soha senkinek nem ajánlott viharmentes utat. Tehát lesznek vihar. Maga Jézus mondja, János 16:33-ban is olvassuk, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok részem, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ennek a világnak az ura a sátán, aki öl, pusztít, gyilkol és rombol. Mi egy ellenséges területen élünk, egy veszélyes területen élünk, ahol van egy pusztító. És bizony nyomorúságokat, üldözéseket kell elszenvedni. Ezek fizikai szinten manifestálódnak, de amit fizikai szinten látunk, amögött mind szellemi erők állnak. Jó, tehát mi a kulcs? Nézzük meg Jézus beszédét. Ugye a kulcs itt két dolog. Aki hallja tőlem a beszédeket, tehát első dolog a hallás. Hogy hallanunk kell Isten igényt. Ezért parancsolta meg Jézus, hogy hirdessük az evangéliumot. Ezért mondja Pál apostol is az 1. Korintusban, hogy tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg azokat, akik hisznek. Az ige hirdetés bolondsága. Miért ez a világnak valóban bolondság? De a hallás, az első dolog a hallás, amit itt Jézus mondott. Aki hallja én tőlem. A második, aki megcselekszik. Mert a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát nagyon kevés dolgokat halljuk és ismerjük az igazságot. Nekünk meg kell cselekedni azt, amit Jézus mondott. Mert azt, hogy hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. Vagyis pontosan ezt jelenti a kősziklára építés, meghallani és megcselekedni Krisztusnak az igényét és Krisztusnak a beszédét. Az emberek sok minden másra építenek. Ugye a kertben a sátán felajánlotta Ádámnak és Évának azt a lehetőséget, ha esznek a jó és gonosz tudás fájáról, akkor olyanok lesznek, mint Isten. Hát ezzel a csalásával a sátán rettenetes katasztrófába, rettenetes helyzetbe taszította saját magát és az egész emberiséget, amikor hittek neki. Mert valójában addig is olyanok voltak, mint Isten. Addig csak az élet fájára lettek. És az élet fája az maga az ige, maga Isten. Az isteni élet járt át az ő életüket, az ő testüket. De valójában mire ment ki ez az egész? Az ember kapott egy lehetőséget, hogy hú, hát ha mi olyanok leszünk, mint Isten, akkor mi nincs szükségünk Istenre, akkor mi függetlenek lehetünk Istentől. És Sátánnak ez volt a célja, ez volt a terve, hogy az ember Istentől függetlenítse. És onnantól kezdődően, hogy az ember függetlenné vált, az embernek az egyetlen célja ma is az, hogy megszerezze a tudást. A tudást és a tudományt. És az ember úgy gondolja, hogy ha most már tudja, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hát akkor már nekünk nincs is szükségünk Istenre. Így gondolkodik a világ. Tudunk már eleget, mi ki tudunk fejleszteni mindent. Nekünk megvan hozzá a tudásunk. Nekünk most már Istenre nincs is szükségünk. És az Istentől való függetlenedés útjának az emberek választották a tudományt. És tudjátok, a tudás és a tudomány ez egy kétélű fegyver. Az olyan, mint a konyhakés. Attól függ, hogy kinek a kezébe kerül. Ha egy háziasszony kezébe kerül a konyhakés, akkor mit csinál? Akkor szeleten meg jókat főz, és hasznos dolgokra használja. De mi van akkor, hogyha egy gyilkos kezébe kerül? Akkor ugyanaz a jó dolog, az, ami önmagában véve se nem jó, se nem rossz, válhat egy gyilkos fegyverre. És ugyanezt látjuk, hogy a tudomány. A tudomány sok mindent elért. A tudomány atomot tudott létrehozni. És az atom is egy kétélű dolog. Lehet arra használni, hogy energiát terveljenek. De arra is lehet használni, hogy embereket pusztítsanak el. Az ember nagyon fejlettett a biológiában. És nézd meg, hogy milyen napokat élünk. A tudomány, hogyha olyan emberek kezébe kerül, akik gonoszak, akár egy Isten által teremtett vírusokat, baktériumokat is tudnak manipulálni, és tudnak olyan mutánsokat, mesterséges szintet előhozni is akár, hogy az embernek a kárára legyen, és hogy pusztítsanak fel. Itt a kérdés mindig az, mert óriási veszély, amikor az ember függetlenedik Istentől, az egy olyan, mint egy orosz rulett. Kinek a kezébe kerül a tudás? Kinek a kezébe kerül a tudomány? Ugye tudunk, nézzük meg az informatikát például. Ugye ma interneten kommunikálunk, több ezer kilométerről tudunk beszélgetni egymással, és ez egy nagyon jó dolog. A kérdés az, hogy ezt is lehet jó dologra használni. Lehet arra, hogy az embereknek félelmet keltsenek. De lehet jó dologra is használni. Azon gondolkodtam itt a vírus helyzet alatt, mondjuk egy olyan szigeten él valaki, akinél nincs internet, nincs telefon. Szerintem ők békésen végigélték ezt az egész vírus helyzetet. Mert mire alkalmas a tudás? Arra is alkalmas, hogy manipulálják az embereket, megfélemlítsék az embereket. A jó dolgok, a tudás az válhat az ördög eszközévé is. És nagyon veszélyes dolog, amikor az emberek az Istentől való függetlenedés útján indulnak el. És ezt teszi a világ. Ez döntötte nyomorúságba az egész világot. A másik, ami szintén az Istentől való függetlenedés egyik útja, bármilyen furcsán is fog hangzani, az pedig a vallás. És mi a vallás? A vallás egy olyan mindenre kiterjedő szabályrendszer, ahol már nem számít Isten, ahol már nincs szükség Istenre. Csak be kell tartani a szabályokat. Szabályok Isten nélkül. Ez a vallás. És nézd meg a világvallásokat, mind ilyenek. Nem akarok felsorolni senkit, de sajnos még a kereszténységen belül is vannak úgynevezett vallások. A vallás az nem az igére, nem a kőszínára épül, hanem az emberi hagyományokra, az emberi rendelésekre épül, és ez különbség a hit, a kőszínára épített és a fövényre épített ház között. Nincs már nekünk szükség Istenre, majd mi megbocsátjuk a bűnöket, majd mi átvisszük a szentségeket, majd mi kiszolgáltatjuk a szentséget, majd mi közösségben vagyunk Istenre, mert mi vagyunk a papok, te hívő téged ne érdekeljen Istennek a dolga. Ez különleges dolog Isten előtt, a nikolaiták tanítása pontosan ez volt, hogy az embereket függetleníteni Istentől. Isten mindig is azt akarta, Mózes első könyvének a 19. fejezetében azt olvassuk, hogy Isten azt akarta, hogy minden izraelita, akit kiválasztott Isten, hogy mindenki Istennek a papja legyen. Ők ezt visszautasították. Így Isten kijelölte az Ószövetségben lévő nemzetségét, hogy papjai legyenek Istennek, hogy szolgáljanak Istennek, Ezen belül Áron nemzetségéből kijelölte a főpapokat, hogy Istennel legyenek kapcsolatban. De Istennek a terve nem változott. Isten kapcsolatot akar mindig az emberekkel. Ő nem vallást akar, nem egy törvényrendszer, nem egy hagyományrendszer, hanem egy élő kapcsolatot akar Istennel. És ezt a vallás soha nem fogja megtenni. A másik függetlenedés útja az pedig, hogy anyagilag függetlenné válunk. Majd mi megteremtjük magunknak a gazdagságot. Rengeteg pénzt szedünk. Jézus beszél erről a Lukács evangélium 12. rész 20-as igeverséből olvasunk egy olyan emberről, egy gazdag emberről, akinek sok-sok termése lett, és gondolta magába, hogy nagy csűröket építek. És utána, miután készültek az én csűreim, nagy gazdagságom van, hátradőlök majd, és hát én lelkem, nagyon jól megy a dolgom. Aztán szólt neki az Úr, és ha ma éjjel elkérik a lelkedet, amit fölépítettél, az tié lesz. Ez a világi gondolkodás. Hát az Istentől való a függetlenedés gondolatai. Tehát Isten mindenképpen azt szeretné, és mindig is azt szerette volna, hogy Isten legyen az Uram. Hogy az élet pályáról legyen az ember. Hogy az isteni élet áradjon, és annak a gyümölcse áradjon az emberek életén. Az apostol cselekedetek 20:32. Ezt már felolvastam. Halleluja! Tehát ezek kizárólag az a lényeg, hogy kizárólag Isten igéje képes arra, hogy felépítsen bennünket, és felépítsen bennünk hívőkben a hitet, azt az erős, biztos épületet, amelynek alapja maga Krisztus. Na most, akkor meg kell néznünk egy dolgot, hogy Krisztus és a Biblia és az írott ige közötti kapcsolat. Ezt a részt is rendbe kell egy kicsit raknunk. Mert nagyon sokan nem tisztelik megfelelően az írást. És erről szeretném, ha ma egy kicsit mélyebb megértést kapnánk. Tehát a Biblián végigvonul az a kijelentés, hogy az írás Isten igényének nevezi magát. Tehát az írás az Isten beszédének nevezi magát. Ugye mások sok olyan szakasz van az írásban, amelyek magát Jézus Krisztust illetik ugyanezzel a címmel, hogy Isten igéje. Nézzük csak meg, mert Isten igényének, vagy Isten igényének nevezik. Egy példát nézzük meg erre a János 1:14-ben. Mit olvasunk? És az ige testé lett. Az ige testé lett. Ha az elejét olvassuk a János evangélium, a kezdetben van az ige van az Istennél, és Isten van az ige, és ez kezdetben az Istennél van. De tehát ahogy olvassuk a János evangéliumának az első részének az elejétől. És az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Azt mondja az írás, hogy az ige lett testé. Ha megnézzük a Jelenések könyvét, tehát itt lapozunk a Bibliának a végére is, a Jelenések 19:13-ban pedig azt olvassuk. És Krisztus vérelhintett ruhába vala öltözve, és a neve Isten igényének neveztetik. Hú! Ez nem csak név azonosság, ez természetük szerinti azonosságát is jelenti. Tehát a Biblia Isten igéje, Krisztus is Isten igéje. Mind a kettő egyaránt Isten tökéletes kinyilatkoztatása, isteni tekintélyű és isteni erejű. Tehát egyik tökéletesen megegyezik a másikkal. A Biblia tökéletesen kijelenti a Krisztust. Krisztus tökéletesen betölti a Bibliát. Nézzük csak ezt meg, nem adtam le ezt az igehelyet, de nagyon sokan olvastátok már biztos a János evangélium 14. részét, és sokszor elolvastátok, amikor Jézus elmondja, hogy én elmegyek, de majd elküldöm nektek a vigasztalót. Igaz? És ezt végig olvastuk, és akkor majd ő mindörökké veletek marad. De nézzük meg a 19-es verset. János 14:19, ha ki tudjátok keresni és kivetíteni, ezt megköszönöm. Nézd meg, itt Jézus beszédéről van szó, és ahogy ezt olvastam tegnap, vagy pontosabban ma reggel, ahogy jöttünk az autóba, esett le a tantusz. hogy miről is szól ez az egész. És én hiszem, hogy ma kijelentést veszel, és ha ma ezt megérted, akkor már érdemes volt, hogy eljöttél, és itt vagy, és hallgatod. Mert egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az Atyában vagyok, és én. És ti én bennem, és én ti bennetek. A 22-es részt olvassuk. Mondanék ki Júdás, nem az Iskariótes. Uram, mi dolog, hogy nekünk jelented ki magad, és nem a világnak? No, hát ha elolvassuk csak úgy felületesen ezt az ige verset, akkor hát sok minden lehet ebben. Ugye Jézus azt mondta, hogy én elmegyek. Eddig veletek voltam, de most más módon leszek majd veletek. Nem olyan, hogy eddig voltam veletek. És azt mondja, milyen dolog az, azt mondja, hogy nekünk jelentett ki magad is, nem a világnak. Hát nagyon-nagyon egyszerű a dolog. Mert Isten igéje lakozik bennünk. A világban van Isten igéje? Nincs Isten igéje. Tehát, ha az ige, a testélet ige, és az írott ige ugyanaz, akkor Jézus hogyan van velünk? Hogyan látjuk meg Jézust? Hogyan tud velünk lenni Jézus? Az ige által. Az ige által. Ezért mondja az írás, hogy Isten igéje lakozzék bennetek gazdagon. Ha Jézussal akarunk járni, akkor az igével kell járnunk. És mit tesz élővé? Mi lehet életet az igébe? Istennek a szelleme. Jézus közöttünk volt testben. Ő a testélet ige. De Isten odaadta nekünk az igéjét, hogy az ő igéje által mi ugyanolyan tanítványok fizikálisan Jézussal voltak. Mi is Jézussal tudunk lenni. És mindezt a Szent Szellem ereje által. Jézus csak fizikai testben volt, csak azon a pár emberrel tudott lenni, aki ott volt. De Isten brilliáns terve, hogy az igényét megosztotta velünk, hogy Jézus mindenkivel lehet, mindenkivel járhat. Mindenki nem test szerint, hanem szellem szerint. Tehát a Biblia Isten írott igéje, Jézus Krisztus pedig kicsoda, Isten személyes igéje. Hogy válik személyessé az ige, hogyha befogadjuk az igét? Akkor ugyanúgy, ahogy a tanítványok, ők testemén jártak együtt Jézusra. Mi szellem szerint az ige által tudunk Jézusra járni. A megtestesülés előtt, hogy Krisztus az örökké való ige volt, az Atyánál. Ezt mindjárt a teremtés első könyvében olvasom. A megtestesülésben Krisztus a testélet ige. Tehát amikor az ige testélet. Ugyanő a Szent Szellem, aki az írott igét a Biblián keresztül kijelenti Istent, a názáreti Jézusban testélet igében is kijelenti Istent. Az ige jelenti ki Istent. Ezért mondja, hogy mi meglátjuk őt, a világ nem lát engem, mert a világ nem ismeri az igét. A világnak nincs kapcsolata Istennel. A világban nincsen benne Isten igéje. És ez a nagyon nagy titok. Na, tehát mi következik ebből? Tehát ha Jézus Krisztus ilyen értelemben tökéletesen egy a Bibliából, ebből az következik, hogy a hívőnek ugyanúgy kell a Bibliához viszonyulnia, ahogy Jézus Krisztushoz viszonyul. Tehát nem szeretheted jobban Isten, mint amennyire szereted az igét. Nem lehet jobban engedelmes Istennek, mint ahogy engedelmes vagy Isten igéjének. És ezek alapigazságok. Nem tisztelheted jobban Istent, mint amennyire tiszteled az igéjét, mint amennyire tiszteled az írott igéjét, mert az a Biblia, maga Isten. Ugye, Jézus hogyan tisztelte az igét? Akkor is mire hivatkozott Jézus? Ugye Lukács 4:4-ben olvassuk, amikor Jézus megkísértette a sátánt. Jézus mire hivatkozott? Az igére. Meg van írva az írott igére. Igen, nagyon sokszor hivatkozott, a mózesi törvényekről nagyon sokat idézett, az Ábrahámnak, tehát ígéretekről. És amikor Jézus kóstolgatták a farizeusok, és kikezdték, mire hivatkozott mindig? Az ígére, mert az ige, Isten beszéde, annyira hiszed Istenbe, amennyire hiszed az ő igényét, akkor a kapcsolatod Istennel, olyan jó a kapcsolatod, amennyi ige van benne. Még egyszer idézem, hogy mit mond az írás? Isten igéje lakozzék bennetek gazdagon, gazdagon. Nem tudsz úgy többet kapni Istenről, hogy nem kapnál többet az ő igényéről. Ezt nem lehet elkerülni. És ezért a legfontosabb dolog Isten igéje. Ezért prédikálok most már egymás után a harmadik alkalommal Isten igéjéről. És amíg ebben alapot meg nem veszünk, amíg nem tesszük magunkat a kősziklára, addig nem lesz változás az életünkben. Azok az Isteni ígéretek, amit minden embernek egyformán adattak, azok Isten igéjében lettek igenni és ámenni. És rendelkezésünkre áll az ige, rendelkezésünkre áll Istennek a beszéde. Tehát amikor Jézus Isten igének nevezte a Bibliát, ezzel azt fejezte ki, hogy a Bibliában kijelentett igazságok nem embertől, hanem Istentől származnak. Amikor az igét elismered, akkor Istent ismered el. És tudjuk, hogy minden a Szent Szellem által ihletett, nagyon jól ismerjük a 2 Timóteus 3.16-ot, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, Isten igazságában való nevelésre. Isten igéje fog bennünket megváltoztatni. Isten az ő igényén keresztül tartja velünk a kapcsolatot. Ugye majd olyan világban élünk, ahol az emberek műholdakat lőnek föl, több ezer, több tízezer, vagy akár millió kilométerről is irányítanak dolgokat. És ezek a tudományos emberek kétségbe vonják Isten igényének az erejét, kétségbe vonják Isten lépét, kétségbe vonják azt, hogy Isten képes irányítani bennünket, akkor ezek az emberek elfogultak. Mert igenis Isten az ő igényét, az ő beszédét, az ő szaván keresztül irányít bennünket. Az ő ereje és az ő szelleme által, ugye rádióhullámok vannak, radar, elektronika, tehát képesek irányítani a pályáinkat. A 2 Péter 1.20 azt mondja, hogy tudván először azt, hogy az írásban egy profétai szó sem támad saját magyarázatot. Nagyon Péter azt mondja, hogy még a profétai szó is többet tesz, mint amit láttunk, hallottunk, mert az Istennek az igéje. Tehát mindent, ha meg akarjuk tudni az igazságot, egyetlen fix pontunk van, az Isten igéje. Majd olyan információs áradatban élünk, akkora a megtévesztés, annyi információt kapunk, hogy az információk valóságának a tartalmát, vagy a realitását meg sem tudjuk állapítani. Igaz az információ, nem igaz. Ha valaha szükségünk volt egy biztos alapra, akkor a mai élő embernek egy nagyon-nagyon fix, megbízható alap Isten igéje, mert az soha, de soha nem változik. A 21-es vers azt mondja, 2 Péter 1.21, mert sosem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólottak Istennek szent emberei. Péter miről beszél? Arról, hogy az ige az örökké való, hogy Isten tekintélyi. Kezdettől a végig meghatároz. Amit olvasunk itt a Biblia két lapja között, az egy 6000 éves időkorszakot ível át. És mit mond Jézus a Máté 24.35-ben? Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Nincs a világon olyan könyv, amely úgy kezdődik, hogy kezdetben. Legalábbis, ha van ilyen, annak nincs semmi alapja és nincs semmi.
Halleluja.
Oké, működik. A technika van olyan, hogy szórakozik velünk. De el is el van győzve Jézus nevében. Köszönjük a Zsúdnak. Tehát éppen az egyik nap, hogy imádkoztam meg, gondolkodtam Isten igényén, mondom, milyen csodálatos dolog, hogy olvasom ezt a könyvet, olvasom ezt a Bibliát, ami tele van Isten igényével, Isten bölcsességével. És ha nem értek valamit, már van olyan része, amely több ezer éven íródott, a csuda tudja pontosan, Isten tudja, pontosabban, hogy mi mikor íródott, meg még ki által lett papírra vetve, és olvasok több ezer éve leírt dolgokat. És ha nem értek valamit, akkor tudok beszélni a szerzővel. Képzeljétek el! Ez egyetlen világi könyvben sincs meg, mert abban nincsen ott az élet. Ez egy csodálatos dolog, hogy nézzük az Isten igének a megnyilatkozását. A zsidó 4.12-ről tudjuk, hogy Istennek beszéde élő és ható. Most ezt nem nézzük meg. A János evangélium a 6.63-ban maga Jézus mondja, hogy a beszédek, amelyeket én szólok, az szellem és
élet, élet. Amikor a Bibliát olvasod, amikor az igével táplálkozol, az élet fájáról eszel. Nem a jó és gonosz tudás fájáról, hanem az élet fájáról eszel. És ez táplál téged, és ez életet ad neked, és ez isteni életet ad neked. Ez erőt ad mindannyiunknak. Ez egy csodálatos dolog. Tesszalonikai levél. Nézzük 2.13. Pál apostol írja a tesszalonikai beli keresztényeknek. Ugyanazért mi is hálát adunk Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Isten igéje élő, munkálkodik bennünk. Ha a gyógyulást keresel, majd mindjárt meg fogjuk látni, Róma 8.14-ben van olvasva. Mert annak a szelleme, ha annak a szelleme lakik bennetek, aki föltámasztotta Krisztust a halálból, ugyanaz a szellem, aki Krisztust föltámasztotta a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Mert Isten igéje bennünk van, az ige munkálkodik, és Isten igéjének a Szent Szellem erőt ad, és az erőt hoz létre, dünamiszt hoz létre, változást hoz létre. Gondoljatok bele, hogyha Isten megteremtette az igéje által ezt az egész világot, akkor nem tud neked adni egy új szívet, egy új tüdőt, egy épp testet? Hát dehogy nem. És ezért van az, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, amely Istennek a beszéde. És látjuk tehát, hogy Isten beszédét nem csupán a levegőben ugye kimondott hangokra vagy papírra vetett írásjelek. A világ annak látja. A világ hozzáfér a betűhöz. De a világ soha nem fogja a rémát megérteni, a benne lévő erőt. Mert az csak akkor szabadul föl, hogyha az igét befogadja valaki. Ha az ige benned él. Tehát ugye Istennek a beszéde, nézzük meg, hogy élet. Szellem, Isten beszéde élő, aktív, energikus. Ugye hatékonyan működik azokban, akik hisznek benne. Hit által aktiválódik. Mi múlik az eredmény tehát? Innen világosan látjuk, ezért mondja Jakab levél, hogy az eredmény az a hívő reakcióján múlik. Nézd meg, Jézus hirdette az evangéliumot, imádkozott a betegekért, föltámadtak a halottak, meggyógyultak a betegek. De Názáretben nem volt fogadókészség. Akkor el tudott érni, kioltották az igének az erejét a hitetlenség által. Az igében lévő erő nem tud fölszabadulni, ha nem hiszünk benne. Jó, ezért mondja Jakab apostol az 1.21-be, elvetvén azért minden undokságot, szennyességet és a gonoszságnak sokaságát. Szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Szelídséggel. Be kell fogadnunk az igét. Ha nem fogadod be az igét, az ige önállóan nem fog ilyen eredményeket hozni. 1 Korintus 1.18. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazok, akiknek elvesznek, ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek az ereje. És most megnézzük, hogy mit hoz létre bennünk még az ige. Lehet, hogy egy kicsit máshogyan fogod ezentúl olvasni a Bibliádat. Én hiszem, hogy ha ez az üzenet átmegy, és ha megértést kapsz, akkor máshogyan fogsz hozzáállni Isten beszédéhez. Máshogyan fogsz hozzáállni Isten igéjéhez. Nem csak, hogy ez egy könyv. Tudod, nagyon szomorú dolog, amikor beszélünk emberekkel. Hát a Biblia azt írja, de mi nekünk ez a hagyományunk. Nekünk ez a szokásunk. Hát minket nem érdekel annyira Isten igéje. Tudod, mit mondasz ezzel? Hát téged nem érdekel Isten. Téged nem érdekel Isten, mit mondott. Én független vagyok Istentől. A mi hagyományrendszerünk, a mi törvényrendszerünk, a mi jó kidolgozott Isten félelmi rendszerünk, az számít. És a vallásnak ez a jellemzője. Ez a jellemzője. Tehát, akik szelídséggel is őszintén, nyitott szívvel, nyitott elmével fogadják Isten beszédét, Isten igéje hitet hoz létre bennünk. Ez az első dolog. Ugye, tehát a rómaiakhoz írt levelet, ismerjük jól a 10.17-et, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. A zsidó 11.6, az világos, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, megjutalmazza azokat, akit őt keresik. Tehát a hitet Isten igéje hozza létre. És szükségünk van a hitre, mert Isten tetszését hit nélkül nem tudjuk elérni.
A másik, amit megnézünk, két dolgot, tehát ebből első volt az, hogy hitet hoz létre bennünk. Tehát Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. A hitünk is Istentől van. Úgyhogy Istentől, Isten igéje hitet eredményez. Aztán Isten igéje eredményezi az újjászületést. Nem a vallásos cselekedetek, nem a szertartások. Jakab mit mond a levelében 1.18? Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő terményeinek valami zsengéje legyünk. Teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Kiszült minket az ő akarata, mi által? Isten igéje által. Mikor azt mondja a Biblia, hogy Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy újonnan kell születnetek víztől és szellemtől, akkor miről beszél Jézus? Nem a vízkeresztségről, az újjászületésről beszél. Arról, hogy a víz az mit szimbolizál? Ugye, ha megnézzük az Ószövetséget, egy vizes rézedényt kellett kitenniük a levita papoknak, és mielőtt elkezdtek szolgálni, meg kellett mosni a kezeiket, és a lábaikat, hogy tisztán, hogy megtisztulva állhassanak oda Isten elé. Ezek a zsidóknak a rituális mosakodásaik voltak. Tehát így Isten igéje az az igének a tisztaságát szimbolizálja. János evangéliumában nagyon sokszor jelenik meg szimbólumként a víz, úgy, mint Isten igéje. Jézus tanítja is, hogy akik hisznek benne, annak majd élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ugye nem a csapvíz fog folyni belőled, tehát nyilván, hogy ez butaság lenne ezt gondolni, hanem Isten igéje, mint az élő víz. És ezért mondja, hogy az igazságnak az igéje által szült bennünket. Péter apostol, ezt nagyon jól ismerjük, az 1 Péter 1.23, szóval újonnan születtetek, ennek van még eleje is, nem romlandó, de romolhatatlan magból, Isten igéje által, mely él, és megmarad örökké. Tehát Isten igéje által születünk újjá. Az ige nélkül nem tudunk bemenni Krisztus, nem tudunk bemenni Isten országába. Gondolj bele azok az emberek, akik elvetik az igét. És ez a vallásnak a tragédiája. És ez a vallásos mentalitás tragédiája. Mert amikor előjössz Isten kegyelmével egy vallásos embernek, ők azok, akik elutasítanak téged. Hát ez nem illik bele a mi szabályrendszerünkbe, ez nem illik bele a mi hagyományainkba, ez nem illik bele a mi tradíciónkba. Pedig Isten mindenkinek felajánlja az ő kegyelmét. És ezek az emberek tudják a legnehezebben elfogadni Istennek a kegyelmét, Istennek a szeretetét. Mert úgy gondolják, hogy a törvényrendszerük fogja őket megtartani és megvált. A maguk alkotta törvények fogják. Azt, hogy egy újjászületett keresztény milyen életet ér, mindig a benne munkálkodó ige határozza meg. Ami újjászületett, az a szellemünk. Ő lett új emberré, a bensünk. De megmaradt az óemberi természet a testünkbe és a gondolkodásunkban. A Biblia világosan tanítja, hogy a testünkben nem lakik semmi jó. Abba az ember, abba a kívánság, a testnek a kívánságai a Galata 5.21-ben föl vannak sorolva, hogy a test az rossz dolgokat kíván. Tehát az, hogy mi milyen győztes életet élünk, az az úgymond óembert mennyire tudjuk levetni, mennyire tudjuk levetkőzni, mennyire tudjuk az újjászületett szellemünk hatalma alá adni. Ez határozza meg. A kettőnek a viszonyából áll elő. Tehát mindig, amíg az óember el van nyomva, az új ember megfelelő ellenőrzést gyakorol fölötte, akkor makulátlan igazságosság, győzelem, béke jellemzi az embernek az életét. Mi történik akkor, amikor az óember, a hústest természete kerül előre? Akkor egyszerűen, mikor magához ragadja a hústestünk az irányítást, ennek a vége mindig a kudarc, a vereség, a bűn, az, hogy céltévesztés, ez lesz a következménye. Nézzük a harmadik, hogy mi Isten igéje. Szellemi táplálék. Az Isten igének a romolhatatlan magjából születtünk újjá, és éppen ezért föl kell, hogy öltözzük az új embert, hogy a bűn fölött és a testnek a bűn természete fölött teljes mértékben győztes életet éljünk és uralkodni tudjunk, ahhoz le kell vetnünk az óembert. 1 Péter 2.1.2. Levetvén azért minden gonoszságot, rossz indulatot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést, minden rágalmazást, gonosz beszédet, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Ezeket nekünk kell megfeszíteni az új természetünkkel.
A zsidókhoz írt levél 5. részében is ezt olvassuk, a 12-14 Pál apostol írja a zsidóknak. Noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Ők is Istennek az igéjét fölcserélték a hagyományokra, a tradíciókra, egy vallást csináltak a mózesi törvényből. És a törvényt fölé helyezték Istennek, fölé helyezték az embernek. Nézd meg Jézus szolgálatát. Hányszor támadtak rá Jézusra? Szombatnapon meggyógyította. Lukács 13-ban olvassuk, egy görbet asszonyt meggyógyított. Szombatnapon gyógyított. Ez nem lehet Istentől, mert nem egyezik a mi törvényünkkel. És Jézus világosan elmagyarázza, ha szombatnapon az ökröd vagy a tehenet beleesik a kútba, akkor nem húzott ki. Hát ezt az Ábrahám leányát, akit a sátán megnyomorított, nem kellett-e szombatnapon feloldozni. Tehát világos, hogy látjuk, hogy a vallás az nem Isten teszi az első helyre, nem az ember teszi az első helyre, hanem a saját törvényét. Mert mindaz, aki csak tejjel ér, járatlan az igazságnak beszédeiben, mivel hogy kiskorú. Az életkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek a mi voltuknál fogva, a használat révén, gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtételre. Tehát világosan beszél az ige. Hát van még 5 percem, bírjátok még? Nem tudom, hogy mennyire tudunk a végére jutni, de ha nem, akkor majd legközelebb folytatjuk. Tehát Isten igéjének hatása a testünkre és az elménkre. És itt jön az, hogy akik gyógyulást keresnek, a gyógyulásunk is az igében van. Hogyha megnézzük eddig, hogy miről beszéltünk, hogy Isten igéje hozza létre a hitet, Isten igéje hozza létre az újjászületést, és Isten igéje rendeltetett szellemi táplálékul. Tehát minden embernek táplálnia kell a benne lévő új természetet, ha egészséges, erős, éres keresztény akar lenni. Ez fizikai értelemben is így van. Bármennyire egészségesre, bármennyire csodálatosra megszületik egy csecsemő, hogyha azt nem táplálják, akkor előbb-utóbb megbetegszik, sőt, még akár meg is halhat alultápláltság miatt. Sajnos hallunk ilyeneket. Ez szellemi értelemben ugyanígy van. Nézzük a testi gyógyulást, ezt a múlt alkalommal is felolvastuk a 107-es Zsoltár 17-20-as versét. Nézzük meg, hogy miért van annyi beteg Krisztus testében. Miért van annyi beteg a világon? A balgatagok az ő gonoszságuk útjáért és hamisságukért nyomorgattatnak, mert minden étket utál az ő lelkük. Itt a szellemi táplálékról, Istennek az igéjéről van szó. Azért, mert utálják Isten igéjét. Ha utálják Isten igéjét, akkor utálják Istent. Akkor nem szeretik Istent sem. Ugye ezt beszéltük az elején. És a halál kapujához közeledtének, de az Úrhoz kiáltanak szorultságukból, sanyarosságukból kiszabadította őket, kibocsátta az ő szavát. Kibocsátta az ő igéjét, ugye? Így is mondhatnánk. És meggyógyítta őket, és kimenti őket vermeikből, a pusztulásból. Ezt teszi Isten igéje. Isten igéje orvosság. Nagyon jó orvosság. Ez nem olyat, amit a gyógyszeripar gyárt. Ennek nincs mellékhatása, az, hogy pontosabban van, csak jó mellékhatása. Semmilyen káros mellékhatása nincs. Ugye? Tehát nem, de világi gyógyszerek. Egyik gyógyszert azért írják föl, hogy valamit talán segítsen, a másikat azért, hogy az előző mellékhatását. A harmadikat, negyediket, ötödiket, hetediket, miért, arról meg nem is beszélünk. Tehát ez az, amikor Istentől függetlenül a világ veszi kézbe a dolgokat, ebből mindig ez van. Ézsaiás könyve 55:11. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi azt, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Jól ismert igevers. Isten igéje cselekszik. Áldott lesz. Erőt hoz létre. A példabeszédek könyvét is megnéztük a múltkor a 4:20-22-ben. Azt mondja, fiam, az én szavaimra, az én beszédemre, az én igémre magyarul, hajtsad a te füledet, ne távozzanak el a szemeidtől. Tehát ezekre néz, az igére néz, ott tartsuk a figyelmünket, mondja. Tartsd meg ezeket a te elmédben. Ugye világos, hogy mind gondolkodjunk. A szíved közepén, a pszichébe, ahogy ezt a görög írja. Mert életük ez azoknak, akik megnyerik, és... az egész testüknek egészség. Hát Isten igéje orvosság. Be kell venni minden nap, minden reggel. Ugyanúgy, ahogy az orvos neked esetleg fölírja a gyógyszert, akkor ugyanúgy Isten igéjét be kell venni, mert életet, erőt ad. A Máté 15:26-ban azt olvassuk, hogy egy kananeus asszony kereste meg Jézust, akinek a lánya beteg, És Jézus nem volt vele valami túl udvarias, azt mondta, hogy nem jó a fiak kenyerét elvetni és az ebeknek dobni. Ez a föníciai asszony, ez nem volt, most a kananeus, szirofönicai, kananeus asszony, nem volt az ígéretnek az örököse. Nem volt zsidó, akkor még meg sem volt váltva. De oda ment Isten kegyelméért, és Jézus azt mondta neki, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Tehát a gyógyulás az a fiaknak a kenyere, mert a fiaknak adatott Isten igéje. Lehet-e mégis erőtelenné tenni Isten igéjét? Lehet. Máté 15:6-9-ben, csak részben olvassuk a verseket, ami a mai témánk. Azt mondja, pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Emberek parancsolatai. És nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ne az emberi parancsolatokat tegyük az első helyre, hanem Istennek az igéjét. És igenis, Istennek az igéjét meg kell ítélnünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy amit hallunk, az Istentől van-e. És nagyon sokszor látjuk azt, hogy embereknek hisznek, nagyon sokszor befirkálnak a videóink alá. És akkor mondja, hogy ez nem így van, mert az én pásztorom nem ezt tanította. Mondom, oké, nézd meg az igét, ez van leírva. És akkor visszaír. De hát az én pásztorom hitelesebb, mint te. Ó, mondom. Hát mondom, szerintem az ige az sokkal hitelesebb, mint a te pásztorod, vagy én, vagy bárki más. Tehát el lehet jutni idáig is, amikor, hogy mondjam, emberek rendelésének engednek. Hú, mert az XY pásztor mondta, mert a Z mondta. Mindegy, hogy ki mit mondott, mindegy, hogy én mit mondtam. Ha nem áll meg Isten igéjébe, akkor dob ki, mert szemét. Akkor az csak tőlem volt. És ez a baj, amikor eljutnak emberek odáig, hogy nem számít, hogy igaz vagy nem igaz, de az az imádott személy mondta. És ez katasztrófa, amikor eljutnak emberek idáig Krisztus testébe. És nagyon sokszor látjuk. Ezért mondja a Biblia, hogy ne legyen személyes, tehát ne legyen személyválogatás a ti hitetekben. Ne legyetek személyimádók. Pál azért mondta, hogy én plántáltam, Apollós öntözte, de Isten adja vala a növekedést. Kicsoda Pál? Kicsoda Apollós? Senki. Nem emberekre tekintünk, és az emberi rendelésekre nagyon figyelni, hogy az vagy megáll Isten igébe, vagy nem. Ha nem, akkor dob ki. Dob ki, mert embert helyezte Isten fölé. És sajnos beleeshetünk ilyen csapdákba. Nézzük, azért később Pál így nyilatkozik, az a Róma 3:4-ben olvassuk. Inkább Isten legyen igaz, az ember pedig hazug. Na, ezt a magatartást kell mindannyiunknak elsajátítani, ha részesülni akarunk Isten igényének minden jó hatásából. A Jakab levél 1:6-8-ban ez olvasható. Aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajts ide tovahány. Ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kétszívű, minden útjába állhatatlan ember. Ugyanezt látjuk Illésnél, amikor Kármel hegyére kihívta Bál prófétáit. Ugye a dél és az északi királyság ketté szakadt, és Bált imádták. Aztán mit sántikáltok kétfele? Hát ha Bál az Isten, akkor imádjuk őt. Ha pedig a Ábrahám, Izsák, Jákob istene az Isten, akkor imádjuk őt. És bizony letesztelték. Nézzük meg, hogyha az ti istenetek élő, akkor tegyetek fel áldozatot. A ti istenetek áldozza meg azt az áldozni valót. Mondja, én is fölteszem, és segítségül hívom az én Istenemnek a nevét. És Isten tüze leszállt az égből. És Bál profétái elpusztultak. Tehát nem kell kétfele sántikálni. Isten nem tudja megáldani azt a hitet, hogy a kétfele sántikálunk. Ezért mondja az írás János első levelében is, hogy ne szeressétek a világot, sem amik a világban vannak, mert az az életnek a kérkedése. És ez a világ elmúlik, és ennek a dicsősége. De Isten beszéde az örökké megmarad. Ennek a világnak a rendszere, a feje az ördög. Mit mond Jézus? Az ördög pedig kezdettől fogva a bűnben leledzik. És azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Halleluja! Dicsesség legyen az Úrnak! No, mindjárt abba hagyom. A másik, amit okoz, az elme megvilágosodása. 119-es Zsoltár 130. A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad és oktatja az együgyűt. Nem attól lesz világosságunk, hogy hány világi diplomát szereztünk. Lehet neked 30 diplomád, akkor sem tudsz mindent. Aki mindent tud, Isten. És az ő igéje, és van egy olyan ismerősünk, aki mindent tud. Sőt, bennünk él. Hát ez nem csodálatos dolog. Zsidókhoz ért, ez nem azt jelenti az, hogy most nem kell megtanulni írni, olvasni, tehát hogy itt a diákok hallják, akkor nehogy biztatást érezzetek, hogy most akkor ne tanuljatok. Hát nem erről szól a történet, hanem arra, hogyha tényleg a világosságot, az igazságot, akkor az Istentől tudjuk meg. Azt mondja a zsidó 4.12, mert Isten beszéde élő és erőteljes, ez a King James fordítás alapján, egy bővített fordítás alapján olvasom, ezt máshogy van leírva a mi Bibliánkban, erőteljes, energikus, élesebb bármely kétérű karnál, és behatol oda, ahol elválik a lélek, a szellem, az ízületek, a csontvelők, és megítéli a szív gondolatait, szándékait. Ezt senki más nem tudja megtenni. Semmilyen orvosi szike nem tudja elválasztani a szellemet a testtől. Erre egy valaki képes, Istennek az igéje. Látjátok, még mindig a Bibliáról beszélünk, Isten igéjéről beszélünk, arról a kőszikláról, amelyre építhetünk. A bűn legyőzése is az ige által történt, nem természetes úton. Annyi ember küzd húsztestbe, hogy legyőzze a bűnt, és harcol a bűn ellen, és minél inkább harcol a bűn ellen, annál mélyebbre ássa saját magát. Itt is át kell adni az életünket Jézusnak, Isten igéje, amely képes bennünket megváltoztatni. A Dávid 17-es Zsoltár 4. ige versében, ez is egy bővített fordítás alapján, az emberek cselekedeteivel kapcsolatban a te ajkad igéjével tartom távol magam a pusztító ösvényeitől. Tehát a gonosztól, az ördögtől is Isten igéje által tudjuk távol tartani magunkat. Ezt Dávid felismerte még Krisztus előtt, a Galata 5.16. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, a test kívánságait véghez ne vigyétek, mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ki tudja ezt megtenni? Istennek az igéje tudja elvégezni, a bennünk munkálkodó ige. A másik a megtisztítás. Ugye, tehát nagyon sok ember tisztogatja magát, és ilyen külső rituális dolgokkal próbálja magát úgymond megtisztítani, és tisztává tenni magát Isten előtt. Ez sem fog menni, mert ezt is Isten igéje végzi el. Tehát nézzük az Efézus 5.25-27. Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével, az ige által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgyhogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörkőzés, vagy valami aféle, hanem hogy szent legyen és fedhetetlen. Mit jelent a szent? A szent azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Isten igéje te szenté, Isten igéje különít el bennünket. Ezt sem tudjuk megtenni. Ugye Jézus is azt mondta a János 15.3-ban, ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szólottam néktek. És a másik, amit a legutolsó, ugye az a megszentelődés, itt az újszövetségi tanításokat, hogyha nézzük, akkor ezzel a témával kapcsolatban öt isteni eszközt említ az ige. Ugye az egyik Isten szelleme, Isten igéje, az oltár, Jézus vére, végül pedig a mi hitünk. Ezek mind segítenek abban, hogy megszentelté legyünk, hogy elkülönítve legyünk, pontosabban mi már szentek vagyunk. Isten temploma szent, ugye ezek vagytok ti, mondja az írás. Isten az igéje által különített el bennünket, az ő megváltói munkája által, az ő vére által, az ő igéje által, azért, hogy az oltárra adta magát, az ő vére mosott meg bennünket, és a benne való hit hozza ezt igenné és ámenné a mi életünkbe. És azt hiszem, most itt van az ámen, mert nagyon hosszúra sikerettem, és látom már néhányan alszatok. Köszönjük Istennek az igéjét, és köszönjük, hogy egyre nagyobb világosságot kapunk, egyre több kijelentést kapunk Isten igéjétől, és egyre erősebbek leszünk, és fogunk imádkozni, és értetek, kérném a dicsőítő szolgálatot, hogy gyertek, köszönjük Istennek az ő beszédét, köszönjük az ő igéjét, és hálát adunk az ő kegyelméért.